Sziasztok! Ebben az adásban a vendégem egy illusztrátor, tervezőgrafikus, de ahogyan a legeslegtöbben ismerik, egy legendás graffiti művész. Nikon One. A legfurcsább dolog az veled kapcsolatban az, hogyha valaki beírja, hogy Nikon One, alig talál valamit rólad az interneten, kivéve a Behance, ahol az összes munkád fönt van. De tudod, hogy én hol találkoztam először a neveddel? Valamelyik NKS, vagy firma, vagy lehet, hogy bankos repmodel trackben vagy említenek, vagy valamelyik eredeti CD-nek a borítójában ott van köszönetként, hogy Nikon. És amikor volt nálam, nem is tudom, ki volt a vendég, volt nálam vendég underground szénából, akkor egy komment megjelent, hogy Nikont hívd már el, ha tudod. És akkor beugrott ilyen ezelőtt 20 évvel, hogy Nikon, tényleg, hát én nem tudom, hogy ő kicsoda, utánat kerestem, és azt látom, hogy egy családapa, illusztrátor, de mondom, itt valami nem kosher, mert szerintem ez a graffitis Nikon.
Az vagyok.
Az vagy. Erről lehet már beszélni, amúgy.
Mindenről lehet, persze.
Mert azért, hogyha ha valami egy necces téma, az általában a graffiti, mert 10-ből 9 ember azt hiszi, hogy az a graffiti, amikor valaki odafújja a falra, hogy ká anyád, vagy hülye, vagy izé, és nem az, amikor elkészül valami street art, valami művészeti alkotás. Hogy indult a te kapcsolatod azzal, hogy hát én vagyok a Nikon, aki igen falakat fest, és akkor ezt valahogy a világgal így, hogy mondjam, meg kell osztani, illetve ellen kell állni talán a negatív hangoknak, ami ezt a tevékenységet kíséri, vagy nem kíséri.
Nos, hogyan is kezdjem? Ez egy csomószor elmondtam úgy, hogy aki nekem olvasott már velem interjút, vagy mit tudom én, ilyen beszélgetést, az biztos már unja ezt a részét, de most itt muszáj elmondanom újra, és felvezetnem, hogy tulajdonképpen az volt, hogy 90-es évek elején, rendszerváltás után beszabadult a nyugat hozzánk, és mindenféle ezzel kapcsolatos kulturális dokumentáció és kulturális forrás megérkezett hozzánk. Kitágult a rockzene, a rapzene és az elektronikus zenének a platformjai, és elérhetővé vált minden. És levetítették a magyar televízióban a Style Wars című filmet, ami direkt hasonló nevű, mint a Star Wars, de ez a Style Wars volt, és az első dokumentumfilm volt a valódi New Yorki graffitisekről, akik majdnem, hogy az első vonalbeli firkászok voltak, de valójában a mai értelemben vett graffitinek ténylegesen az első úttörői voltak. Korábban már voltak egy csomóan, akik festették a nevüket a falra, és óriási nevek voltak, de ők nem olyan graffitit csináltak, mint amit ma ismerünk graffiti néven. És amikor ez betört, én az egyike voltam azoknak, akik ezt látták, és nagyon megtetszett, és hát inkább úgy mondom, hogy lenyűgözött.
De akkor volt bármilyen között már a grafikához, a rajzoláshoz?
Gyerekkoromban sokat rajzoltam, és ügyesen jól rajzoltam, de a graffitinek nem sok köze van a jó rajzhoz, illetve a kézügyességet azt nyilván megkívánja, de ez egy teljesen más kulturális réteg. Mindjárt elmondom azt is, hogy miről szól ez az egész. És egyrészt nagyon tetszett a Style Wars, másrészt pedig olyan útvonalakat jártam ilyen tinédzser koromban, a családtagjaimhoz, meg ide-oda, ahol folyamatosan volt graffiti, például az Őrsvezértér mentén metróztam, meg a kettes villamos sokat használtam, mert én Csepelen nőttem fel. És onnan Boráros tér, kettes villamos be a Váci utcába, vagy a belvárosba, tudod, az akkor még egy ilyen program volt, hogy menjünk be a Váci utcába, tehát konkrétan volt ezt, hogy csináltunk, hogy bandástúl bementünk a Váci utcába. Mert hiszen tinédzserként mi más csináljál, igen, mint bandázni. Na, és mindig láttam a graffitit, és nagyon lenyűgözött, és azt gondoltam, hogy úristen, ez a világ legjobb dolga, és én ilyeneket akarok festeni, ezt akarom csinálni. És hát nyilvánvalóan internet, mobiltelefon és minden egyéb ilyen platformok nélkül nem tudtad, hogy ez hogyan működik, meg micsoda, és hát elkezdtük utánozni azt, amit láttunk, megpróbáltuk megtanulni, hogy ez mind működik, és akkor egy idő után megismerkedtünk másokkal is, akik ezt csinálták. Addigra, amikor én már elkezdtem, már bőven volt itthon magyar mozgalom, de akkor még csak néhány éve működött, viszont a mozgalom nagyon profi volt, és kiváló művelői voltak ennek, úgyhogy óriási tanítómesterek voltak. Ezekkel a srácokkal a később évekkel később én jó barátságba keveredtem, ami nem az én érdemem feltétlenül, bár én szerintem ügyesen bántam a sprével, meg a rajzeszközökkel, és a stílusom az olyasmi volt, ami nekik már akkor tetszett.
Tehát kihívtál biztos... valamiféle tiszteletet?
Igen, biztos tetszett nekik, meg hogy így, tehát ez egy rokonszem elv volt, hogy én ügyes voltam, de valójában az volt a titok nyitja, hogy én a 90-es évek közepe végén elkezdtem egy szórakozó helyen dolgozni, ami annak idején egy legendás szórakozó hely volt, az volt a neve, hogy Süsfelnap, és ott dolgozott szakácsként a hazánk egyik leghíresebb hip-hop producere, Face, aki az Idő Urainak a beatmakere, és még meg annyi más platformnak a beatmakere, akivel mai napig jobban vagyunk. Noha alig találkozunk személyesen, de tartjuk a kapcsolatot, és én csinálom mostanában a borítóit, illetve egy-két cuccot neki, és nagyon örülök, hogy újra megvan ez a vonal. Na de mindegy is, ott dolgozott a Face, akihez lejártak az Idő Urai és az akkori és mindenkori, hozzáteszem, számomra mindig is atya úristenei a graffitinek, a PNC GRV csapat, akik úttörői voltak a hazai graffiti mozgalomnak, és stílusmesterei. És ezt a mai napig így gondolom. Egyrészt elfogultság is beszél belőlem, mert nagyon jó barátaim, és nagyon sokat tanultam tőlük, mestereim és barátaim egyben. Másrészt valóban arról volt szó, hogy ők tényleg nagyon erős és profi vonalat képviseltek. Sok inspirációt hoztak Berlinből, a graffiti Európa egyik mekkájából, meg az Egyesült Államok vonalait is nagyon jól követték, tehát egy kiváló utat törtek alánk, és ők a jó barátaim lettek, és így kerültem én bele a körforgásba, ez vezetett később ahhoz, hogy én kikötöttem a Criminal Beats Idő Urai firma közösségben, és ott a rap albumokon előfordul, hogy megköszönnek, vagy én magam is részt vettem egybe másba. Így kerültem én oda.
Figyelj, hogy nézett ez ki annak idején, amikor a fiatal Laci, László, nem tudom, hogy szólítanak, így kitalálja, hogy akkor ő Nikon van néven elkezd fújni, és amit mondtál, nincs YouTube, nincs internet, nincs mobiltelefon, semmi, hogyan szerzel festéket? Miből volt rá pénzed? Hogy tudtál mondjuk kiszökni otthonról éjszaka? Mert ezek egyáltalán nem egyértelmű dolgok szerintem, de nagyon izgalmasak. Neked meg az életed része volt?
Elmesélem, hogy velem hogy volt, és szerintem a legtöbbünkkel ugyanígy történt. Először is, ami a legfontosabb az, hogy a graffiti az arról szól, hogy egy kulturális közösségen belül te hírnévet szerezzél, és az emberek ezért kezdték el a nevüket a falra írni, majd pedig festeni. Először csak sima betűkkel fölírták. Ennek az egyik úttörője, sok más mellett, de az egyik leghíresebb úttörője egy Taki 183 nevű görög származású New Yorkban élő postás volt, aki unalomból egy fisztolla odaírta mindenhova, amerre járt postásként, hogy Taki 183. Csak viccből, mert unatkozott. És ez egy ilyen láncreakciót indított el, és ezt mások látták, és elkezdtek ugyanígy írni a nevüket. A sima betűkből egy idő után alakzatok jöttek ki, és elkezdték a betűket formálni. Így alakult ki a mai graffiti. Tehát lehet, hogy csalódást okozok sok olyan embernek, aki szereti a graffitit, de kívülállóként nem tud sok mindent, de azt kell mondjam, hogy én úgy érzem, ez az én személyes véleményem, és azt hiszem, hogy nem vagyok messze a univerzális igazságtól, hogy a graffiti az alapvetően a betűkön múlik, és nem a karakteren. Épp ezért mondtam, hogy korábban, hogy rajztudás nem kell hozzá annyira, mint inkább ügyesen bánni a betűkkel, ügyesen formálni. Itt inkább stílusokról van szó. Én úgy érzem, hogy a firkász közösségben igen megbecsültek azok, akik jó karaktereket, jó figurákat tudnak festeni, de messze alul marad a valódi firkász közösségben azoktól, akik stylemasterek betűben. Tehát a valódi fontosság az, hogy milyen betűket fújsz. Ez azért van, hogy a te fantázia nevedet, amit választasz magadnak, amit majd írsz a falra, vagy a fújsz mindenhova, azt nagyon ügyesen, jó stílussal ki tudjad fújni. A firkászok között pedig ez számít, hogy kinek milyen jó a stílusa. Ez egy mértékegység. És így válsz híressé. Tehát minél többet járod a várost és a vonatmenti falakat, meg egyéb olyan helyeket, ahol sok ember utazik és sokan látják, minél több helyre felírod a neved, annál híresebbé válsz kultúrán belül, mert hiszen a kultúra művelői is utaznak és járkálnak és látják egymás cuccait. Tehát az egyik firkász látja a másiknak a cumóját, és megjegyzi, hogy láttam ennek és ennek a cuccát, az új cuccát van most itt és itt, és nagyon durva, meg mit tudom én. És így elindul egy ilyen hírnévjáték, egy ilyen, tulajdonképpen egy ilyen fame, úgy hívják ugye angolul, és a firkászok angol kifejezéseket használnak nemzetközileg, mi is. Tehát egy ilyen fame game-el indul egy ilyen hírnévjáték, és ezután ezt hajhásszák a firkászok. Majd miután a kultúra és közösségen belül hírnévre tesznek szert, ez már a vége a graffitinek, legalábbis számomra ez volt, kipukkan a lufi, és nincs hova menni tovább. De ez már a legvége a sztorinak, és addig még egy csomó mindent valószínűleg el fogok neked mesélni ezzel
hát kapcsolatban. Igen, de akkor igen, jó, hogy felfejtetted ezt a szóval kultúrális közeget. Igen, mondtad, hogy meg fogod fejteni.
Egy közegnek a tagja akartam lenni. Tehát én éreztem, hogy ez egy olyan közeg, mint a korábban gördeszkáztam, amit a mai napig nagyon-nagyon szeretek és tisztelek. Szóval én deszkás típusú vagyok. Én fikáztam mindig a görkorisokat, bénának tartottam. Egyébként nagyon jó görkoris barátaim vannak, és persze ma nagyon respektálom őket, és felnézek a tehetségükre, de ez egy ilyen örök cica harc, meg egy ilyen gonoszkodás egymással, meg egy csipkelődés, és most is azt mondom, hogy korisok, hagyjám, azok nyomik. Persze nem azok, nyilvánvalóan, de vicces volt ezt mondani akkor. Tehát én deszkás voltam, és tudtam, hogy egy deszkás közösségben igenis akkor érsz el valamit, illetve akkor tudsz a közösség valódi része lenni, hogyha teszel érte, tehát ügyes vagy, jó vagy, megjegyzik a neved, tehát úgy egy igazi tagja leszel, egy profi művelője ennek a dolognak. A graffitiben ugyanez van, ez egy igenis teljesítményorientált dolog, és hatalmas teljesítményt kíván. Tehát neked el kell menned minden éjjel, illetve amikor csak tudsz, fújni a falakat, és a legjobb spotokat megtalálni, és olyan helyre fújni oda a nevedet, vagy felfesteni a legjobb sztájba, ahol aztán másnap nagyon sokan látják, és persze a közösségből visszajön a visszhang, hogy úristen, igen, mekkora király vagy, hogy ezt és ezt megcsináltad, és mennyire jó cuccot fújtál oda. Ez így működik, tehát ezt nekem is kellett csinálnom, erre egy idő után rájöttünk. Suliból, szórakozó helyről, ilyen belvárosi lógóhelyekről megismertük egymást, és akkor így lassan-lassan megismerték egymást az emberek. Az igazi varázsa a régi graffitinek persze abban múlott, hogy sokszor a firkászok nem találkoztak egymással évekig. Tehát láttad a cuccát, de fogalmat sem volt, hogy hogy néz ki az ember.
Nem tudtad, hogy ki ő.
Volt, amikor 10 év eltelt, hogy egyáltalán megismerted volna az embert, és akkor már régen nem fújt, csak kiderült mondjuk egy jammen, egy ilyen rendezvényen, hogy ő volt az, aki ezt fújta, oda jöttek hozzád, és akkor mondták, hogy te vagy a Nikon papa, és akkor így elindult egy beszélgetés. És ezt én is ugyanúgy megcsináltam másokkal, persze hatalmas nagy tisztelője vagyok a mai napig a volt graffitistársaimnak, akik emberileg is kitűnő emberekké lettek, a legtöbbjük. Úgyhogy ez így működött.
Festéket honnan szereztél? Hány éves voltál te, amikor ez berobbant? Körülbelül 14-6?
Én 94-ben kezdtem el fújni a falakat, de a valódi graffitis tevékenységem igazából 96-ban indult el, amikor már tényleg ilyen jobb sztájlokat megpróbáltam fújni. Legalábbis ezt igyekeztem ilyet csinálni. És a festékvásárlás az mindig egy olyan sarkalatos pontja ezeknek a kulturális tevékenységeknek, ugyanúgy, mint a deszkásoknál, amikor a tinédzser deszkás honnan szerez magának jó deszkákat. Szenved. Ugyanúgy mi is szenvedtünk. Otthonról pénz, nyári munka, diák munka, később már saját meló, kuporgatás. Kevesen voltunk, akik megtehették, hogy otthonról hoznak nagy mennyiségű lóvékat. Én úgy érzem, hogy a graffitis közegben soha nem volt lenézve az, aki otthonról tudott hozni pénzt, mert valójában az igazi mértékegysége annak, hogy ki lesz a nagyon ügyes és profi,
az, hogy mit teszel fel a falra.
Így van, az a stíluson múlt és az ügyességen, és mindegy volt, hogy ki jön gazdag, tehát a firkászok között nem nagyon volt ilyen lenézés, hogy ő gazdag gyerek, ez meg szegény gyerek. Mindenki egyenrangú volt, ezért ez egy nagyon jó közösség volt, és nagyon építő jellegű, attól függetlenül, hogy egy vandál utcagyerekeknek a közössége tulajdonképpen, itt mindenki összeverődött. Tehát ugyanúgy ott volt a Rózsadombi vagy 12. kerületi gazdag gyerek, mint a 8. kerületi vagy a csepeli suhanc, és ugyanolyan egyenértékű volt mindenki. Az volt a lényeg, hogy mit és hogyan festesz, és ez egy nagyon jó egymást segítő és egymást emelő kulturális közösség volt. Legalábbis idehaza, de én azt gondolom, nemzetközileg ugyanígy működött.
Mondod, hogy ugye vandál közösség, és ezt szeretném igen rendbe rakni, mert szerintem lehet látni hétköznapi szemmel is azt, hogy mi az, ami úgy kerül fel a falra, hogy az át van gondolva, és tiszteli a körülötte lévő környezetet, és mi az, amikor csak valaki tényleg ilyen hülyeségből fölfúj bármit, ami csak egy tag, nincs is szépen kidolgozva, nincsenek a betűk kitalálva, csak mint ahogy a görög ember fölfújja mindenhova a nevét, tehát azért a kettő között szerintem nagyon fontos különbséget tenni.
Nézd, a helyzet az, hogy van egy definíció, amit én Németországból hallottam a Molotov gyárból, ami az egyik leghíresebb graffiti sprégyártó vállalat a világon. Ők mondták nekem, miután a piacot nagyon mélyen elemezték, és piac-specifikus termékeket igyekeztek gyártani, tehát már nem csak arról volt szó, hogy festéksprét gyártanak, hanem kimondottan a firkászoknak csinálnak firkászok által használt dolgokat. Ekkor az elemzéskor úgy határoztak a németek, akik igen jó ismerői a graffitis mozgalomnak, hiszen Berlin az egyik, ahogy mondtam korábban, az egyik ilyen fővárosa volt a világ graffitiének. Ők azt mondták, hogy a graffiti egy nagyon irigy műfaj, egy önfejű irigy és önző. Ez nem igazán negatív definíció a graffiti szempontjából, de ez valóban így van. A graffiti egy önző műfaj, mégpedig főleg azért, mert a firkászok egymásnak festenek, és nem a külvilágnak. Ők egymás berkein belül akarnak híres lenni, ugyanúgy, mint ahogy a göreszkás trükköket is, leginkább a deszkások értik meg. Mondjuk az én édesanyám, vagy a te nagybátyád nem érti meg, hogy az a trükk mitől másabb, mint az előbbi látott trükk. Az egyik így pörög, másik úgy pörög, de az mitől durvább, mitől nehezebb. Ez így működik a graffitibe is. Ez egy önző műfaj, tehát a kívülállókat nem avatták be. Ezért nem is akarták megmagyarázni, nem is akarja megmagyarázni senki soha az átlagembernek, hogy ez mitől szép, vagy mitől jó. Tulajdonképpen nem érdekli a firkászokat, hogy mi az átlagember véleménye. Nem akarnak az embereknek szépet csinálni, ők egymásnak akarnak jó sztájlokat csinálni. Uh-huh. Ezért van az, hogy önzőnek nevezik ezt a, illetve hát elhangzott ez is, hogy önzőként definiálják ezt az egész kulturális közeget. Én sem akartam soha szépeket festeni, azonban bennem volt mindig egy ilyen populáris villogás, amivel azt éreztem, hogy egy picit szép irányba lehet tolni úgy, hogy az még real maradjon, és úgy érzem, hogy ez működött, legalábbis a saját karrierem szempontjából mindenképpen. Tetszett is az embereknek, tehát az átlagember is fölnézett rá, és azt mondta, hogy tök jó cucc, ő nem maradt béna, tehát nem egy olyan populáris témákat feszegettem, amire azt mondják a firkászok, hogy jó, már megint egy ilyen nyomiság, és a firkászkörökben is ugye azt mondták, hogy fú, figyelj, ez cool. Igyekeztem egy ilyen vonalat eltállni. Most nyilván ez nem mindig sikerült, de általában én úgy érzem, hogy sikerült, és ez volt az egyik számomra az, ami oda vezetett, hogy ebből ügyesen meg tudtam később élni.
Hát tervező grafikus illusztrátor vagy, vagy hogy fogalmazzunk?
Valójában én sem tudom, de illusztrátorként definiálom magam, és a mostani munkám az valóban illusztrátor.
És ezt még a graffiti előtt elképzelted volna magadnak? Hogy ez lesz belőled? Mi akartál lenni gyerekként?
Ez egy több fontos dolog, hogy az én, hogyha nekem az én dolgaimat sikernek lehet nevezni, akkor ez azért volt, mert én nem értettem semmi máshoz. Nagyon negatív élményeim voltak a sulikkal kapcsolatban, én egy nagyon szigorú általános iskolába jártam, ami egy elég erős ilyen komcsi elveket követett, ami tényleg így volt, amit onnan tudok, hogy a fateromék jobban voltak az ottani tanárokkal. És hát együtt fociztak, meg együtt piáltak így suli után, meg ilyen, tehát volt egy ilyen közösség, ilyen telepi közösség. Az én sulim az egy nagyon régi suli volt, még a lakótelep előtt már bőven felépült, tehát mit tudom én, a 20-as, 30-as években épült. De amikor én jártam oda, én 77-es születésű vagyok, tehát bőven én még oroszt is tanultam, és meg is buktattak belőle. Egy ilyen elég komcsi igazgatónk volt, nagyon szigorú volt, utáltam. Ezt most majd nehéz lesz elmagyarázni a kisfiamnak, hogy valójában az igazságot nem fogom előle eltitkolni, de be kell majd vallanom neki, hogy én utáltam suliba járni. Ezért ilyen kicsit csellengő gyerek voltam, de a szüleim nagyon rendesek voltak, tehát nem egy ilyen szar családból származtam, de akkor sem találtam a helyem. És aztán a végén úgy alakult a dolog, hogy így melózgattam ezt, azt, amazt, de közben már párhuzamosan erősen firkászkodtam, és a graffiti volt az életem része. Tehát ennek éltem.
Ezt a szüleid amúgy tudták?
Mindent tudtak. Az én szüleim nagyon jó fejek voltak, nem szóltak bele soha semmibe, azt mondták, hogy fiam, észre csinálja mindent, kész. Tehát jó arcok voltak. Tehát nekem nem volt semmi másom, csak a graffiti. Ebből kellett mindent kihozni. És akkor így alakult, hogy valójában ez lett a munkám, ez lett a megélhetésem, és azt gondoltam, hogy én soha az életben nem fogom abba hagyni. Nyilván az ember szenvedélyesen csinál valamit, főleg tinédzserként, vagy fiatal felnőttként, ilyen 20-30 évesként simán hisz olyan dolgokba, hogy ez majd nem fog elmúlni. Én is hittem benne, de annyi minden jó dolog történt velem ebben a graffiti mozgalomban az elmúlt 20-25 év alatt, és olyan sok mindent elértem magam számára, hogy egy idő után maga az a tevékenység, amit én csináltam, az egyszerűen túlnőttem rajta, nem tudtam már többet kihozni belőle. És ekkor leállt az a dolog, hogy én festő melókat vállalok, és mind graffiti is, meg mind grafikus, tervező grafikus, megtervezem és kifestem a dolgokat, és néhány évvel ezelőtt megtetszett nagyon az illusztráció, maga a téma, elkezdtem vele foglalkozni, és vettem egy digitális rajzpadot, és elkezdtem illusztrátorként dolgozni. Addigra már nagyon untam az egész graffiti közeget, nem is az, hogy untam, hanem itt ért engem hideg-meleg. Tehát én nagyon benne voltam a közepébe, és csalódás is ért nagyon sok, és persze sokkal több öröm. De már minden megvolt, amit korábban meg lehetett csinálni, és így az volt, hogy elértem arra a pontra, hogy nem volt hova tovább menni. És tök jókor jött egy olyan új hobbi és szenvedély, mint az illusztrációnak a megszeretése, illetve szeretete, amit immárom 5-6 éve csinálok. Most jelenleg azt érzem a saját a munkáim és a megélhetésemen keresztül, hogy én még életemben soha nem voltam ennyire sikeres szakmailag, mint ahogy most. És csodálkozom, hogy ez miért nem jutott előbe szembe. Lehet, hogy sokkal előbb tartanék, mint ahogy most, de így is meg vagyok elégedve mindennel, nem akarok ennél többet. Úgyhogy most ez volt valójában a sztorim, hogy egy 20 év graffitizés után, vagy mit tudom én, 18 év után jöttem rá arra, hogy ez nekem már nem annyira fekszik, nem akarom ezt csinálni. Mindent elértem benne, mindenkit megismertem, az legmélyebb bugyraiba is beleástam magam, és vége volt, kész, nem volt hova tovább menni. Nem szabad önismétlő, vagy nem, én nem akartam önismétlő, vagy erőltető lenni, mert az embernek csak egy ilyen, tehát ez ilyen nagyon erőlködésnek beszarása vége, ezt mondják, és egy ilyen unalmas, béna, tinédzsereket utánzó figura lettem volna felnőtt emberként. Ezt már akkor éreztem, hogy ez nem fog működni, és nagyon otthonra találtam ebbe, amit most csinálok. Ez a sztorim. Így működik.
Hát ez olyan egyszerűen elmondod. Ez a sztorim. Jó, hát akkor köszönjük szépen. Ez volt Nikó Van. Köszönjük szépen. Ne, akarok még kérdezni nyilván, mert hogy az illusztráció aztán totál más, mint a graffiti. És hogyha valaki megnézi az instádat, vagy a behinds-edet, akkor tele vagy könyvborító illusztrációkkal, filmplakátokkal, meg van, ami nekem a kedvencem, ez ilyen szárnyos fejvadásszerűség, ez a neon noir, ez a sötét füstös vonal. Hogy kötöttél ki ezeknél a hangulatoknál?
Én a 90-es évek gyereke vagyok, illetve akkor voltam fiatal, és az akkori kulturális impulzusok voltak rám óriási hatással, és nekem akkor jött le, akkor voltam annyi idős, hogy feltűnt a szárnyas felvadász például, hogy csak ezt az egyet említsek, de mellettem még persze rengeteg ilyen, nagy sci-fi rajongó vagyok egyébként, illetve volt, ami inkább, mert most már kevésbé foglalkozom sci-fivel, sőt, szinte egyetlen nem, de ez a vonal azért megragadt egy szerelemnek. Ezzel kapcsolatban nem is akarok nagyon eltérni ebbe az irányba, inkább csak annyit tudok mondani, hogy számomra a szárnyas felvadász és a hozzá hasonló vonal, de főleg Ridley Scott világa, az egy olyan világ, ami egy teljesen úttörő volt nekem, és olyan sokként ért, és annyira erős impulzusok volt rám, és még ugye az én korosztályomból rengeteg más emberre, tehát a világom sokakra, hogy ezen túllépni olyan könnyen nem lehetett. Tehát egyértelmű, hogy az én cuccaimban, amikor ilyen tematikájú dolgot rajzolok, érezhető ez a vonal. De egyébként azt tudnotok kell, hogy egy pár ilyen dolgot csináltam magamtól, és ez nagyon bejött az internet népének, illetve azoknak, akik követik a munkásságomat, illetve azoknak, akik munkát kérnek tőlem, és konkrétan ezt akarják. Tehát most már én nem csinálnék ilyeneket, de azért kell ilyeneket csinálnom, mert ezt várják el tőlem sokszor, azért, mert látják, hogy ebben olyat tudok csinálni, ami nekik tetszik. Tehát mondhatnám azt, hogy ügyes vagyok, de ez túl beképzeltő hangzana. Ezért inkább úgy fogalmazok, hogy a megrendelőim számára bőségesen elég az a vonal, amit én ebben a stílusban tudok teljesíteni, és ezért keresnek meg. Tehát ez a szárnyas felvadász futurisztikus vonal, ez maradt. Én pontosan a 90-es évek közepe végén kattantam rá magára a filmre, és magára a zenéjére is, ami a mai napig minden hanghordozomon rajta van, most is rajta van a telefonomon, Vangelis szárnyas felvadász albuma, ami egy az felfoghatatlan, zseniális mű, hiába Vangelis, tehát arra a mai ismerőseimnek az elektronikus zene kedvelői azt mondanak, hogy maradj már, hát az micsoda izé fura figura, meg az azért nagyon 80s vagy korai, igen, hogy ki late 70s, és hogy az azért fura. Lehet, hogy fura, de csávó olyan zenét komponált, hogy lehidalok tőle. Mai napig egy olyan atmoszférát teremt, hogy bármikor meghallom, abban a pillanatban Ridley Scott világába képzelem magam. És ennek volt egy második része, csak hogy ennél a vonalnál maradjunk egy pillanatra, amire jó magam nagyon büszke vagyok, hogy a Graffiti odáig vitte, hogy már ideje korán becsöppentem a filmezés világába, ami egy véletlennek köszönhető, egy ismerősöm egy olyan lányjal járt, akinek az apukája filmes producer volt, vagy valami filmstúdió főnök, vagy valami ilyesmi pofa, én nem ismertem őt soha személyesen, de a haverom is graffitizett, és őt kérték meg, hogy kéne valami melót csinálni. De a haverom nem tudta megcsinálni ezt a melót, ezért engem kérdezett meg, ez 98-ban volt. Elvállaltam a munkát, kiválóan sikerült, mert pont olyat akartak, amit akkoriban én festettem. Már akkor is tetszett ez a japán manga anime style, és akkoriban volt egy olyan csoportunk, amivel ezeket festettünk, ilyen karaktereket. Aha. És értettem hozzá, hogy hogyan kell ezeket ügyesen megfesteni, vagy eladhatóan, és beszippantott a filmvilág. Ez akkoriban főleg nagyon kihalásos alapon működött, mint ahogy most is. De most azért még van olyan része, hogy keresik a szakembereket mindenféle platformról. Akkor még tényleg az volt, hogyha valamit jól csináltál, megjegyezted a neved, és örökre bekerültél a körforgásba. Ideje korán megtanultam, hogy alázatosnak és tisztelettudónak kell lenni, főleg a filmiparban. A filmesek nagyon szeretik ezt, és valójában ki nem szereti azt, hogyha olyan emberrel dolgozhat, aki szereti a munkáját, és alázatos ebben. Úgyhogy így benne maradtam ebben a körforgásban, rájöttem, hogy okosan kell viselkedni, ügyesen kell dolgozni, kitartóan, és ez a mai napig működik. Így aztán rengeteg hollywoodi filmben részt tudtam venni, hívtak, főleg graffiti miatt. Itt az a munkám ezekben a filmekben, hogy graffitis hangulatot teremtsek, ilyen közeget csináljak. A Hellboy, Tom Hanksnek X filmje, mit tudom én melyik, olyan utcarészeket kellett varázsolnom, hogy össze kellett fújnom, amire aztán jöttek öregítők, ami egy külön szakma, ugye szerintem az, aki a hallgató és a filmkészítésben jártas, az tudja, hogy ez hogy működik. Leöregítették a falakat, aztán megint összefújtam megint, tehát ilyen rétegenként egymás aztán alá dolgozunk. Így történt az, hogy amikor hallottam, hogy Denis Villeneuve megkapta a Szárnyas Fejvadász 2-nek a forgatás jogait, meg nem tudom, engedélyt, vagy nem tudom, hogy hívják ezt, és jön Magyarországra a film, titkon reméltem, hogy graffitisként engem fognak megkeresni, hiszen benne voltam ebbe a körforgásba, és valójában beképzelhető hangzik, de tudtam, hogy nem, nincs nálam ismertebb figura ebbe. Nem azért, mert én annyira jó vagyok, ez nem csak azért volt, valószínűleg jó is volt vagyok, de inkább az, hogy fontos dolog, hogy értem a filmes nyelvet, mert megtanultam beszélni. Tehát, hogyha egy art director, vagy egy külföldi pofa, aki azért van ott, hogy díszletet elkészítsen, azt mondja, hogy ezt és ezt csináld, én értem, hogy ő mit kér, miközben más firkász az utcáról nem biztos, hogy értené, ha azt mondja, vagy azt mondják, hogy van egy 70-es években járunk, olyan falfirkák kellenek, akkor én tudom, hogy a 70-es években milyen falfirkák voltak, illetve utána nézek, azonnal tanulmányozom azt a korszakot otthon, és olyan referencia munkákat mutatok be, illetve készítek elő. Ez okozta azt, hogy én bekerültem a Szárnyas Fejvadász 2-be, és egyszer csak ott találtam magam a díszletbe, ott találtam 10 centire magam a főhősök mellett és a színészek mellett, ahogy az korábban is megtörtént, hiszen korábban is találkoztam az akkori hollywoodi színészekkel, mert a forgatáson számtalan szóval ott kellett lennem standby-nak, tehát készenlétben, ha esetleg valamelyik art director azt mondja, hogy oda még egy kis firkát szeretnénk, mert most látja a rendező, hogy ez még gettósabbnak kéne, hogy kinézzen ez a helyszín, és nem elég gettós, szóval legyen szíves, Laci, akkor oda még egy-kettő.
És akkor van 10 percet.
És akkor van 5 perc, hogy gyorsan ezeket megcsinálják, ott áll mellettem az amerikai, mondja, hogy ide még egy kicsit jó, elég, rám szólnak, tehát ott nincsen annak helye, hogy én azt mondom, hogy én vagyok a művész ember, és ezt erre már idejekorán rájöttem. Igen. Tehát én ott egy szakmunkás vagyok, és ezt a szerepet egyébként abban a helyzetben nagyon szeretem. Uh-huh. Jó dolog egy jó csapatban részt venni, és közreműködni egy olyan produkciót, egy olyan dolgot csinálni, ami aztán egy közös munkának a gyümölcse, egy jó dolog lesz.
Full out of topic, de fél órája beszélgetünk kb., és én minden második gondolatom az, hogy tudsz te ennyire nyomdakészen beszélni. Mert ez egyáltalán nem magyar sajátosság. Nem is az, hogy nem magyar sajátosság, így ugye azt nevelik belénk az iskolában, hogy ha kérdeznek, akkor válaszolj, és ha nem tudsz válaszolni, akkor hülye vagy és buta vagy, és az emberek félnek beszélni. Mások előtt félnek beszélni, kamera előtt, és ugye mi most találkozunk itt először a felvételen. Én nekem fogalmam nem volt, hogy majd így harapófogóval kell kiszedni belőled mondatokat, de nem erről van szó. Ez miből jön? Ez lehet, hogy a graf
nem tudom, hogy mennyire tudok jól. Én most felnőtt koromban vettem észre egyébként, hogy ilyen vagyok. Korábban ezek nem tűnt fel. Most mire már, mit tudom én, családapaként, vagy mit tudom én, tudatos felnőtt emberként vagyok, egy csomó ilyen dolog szembe jött velem, hogy elgondolkoztam, hogy milyen személyiségemmel kapcsolatban milyen dolgokon kell változtassak. Most nem hiszem, hogy az interjúból, vagy ebből a beszélgetésből kiderül, de én valójában egy elég harsány személyiség vagyok, és én ezt nem szeretem önmagamban amúgy. Ezt őszintén be kell vallanom. De ez csak a felvételekről jön nekem vissza. Maga, az ember magát nem látja kívülről nyilvánvalóan, tehát nem tudom, hogy milyen vagyok. És én is csak felvételekről, vagy ilyen dumálgatásokból, vagy ilyesmiből jöttem rá, hogy basszus kulcs, mennyire jár a pofám, mennyire jár az arcom. Valószínűleg ez onnan van, hogy tök egyedül voltam egész 20 akárhány év alatt, és egyedül kellett, hogy eladjam magam.
Neked
és
meg van
kell...
testvéred?
Van testvérem. Ja, úgy van testvérem, tehát úgy voltam egyedül, hogy szakmailag egyedül.
Aha.
Tehát nem voltak munkatársaim, hanem egyedül jártam a saját utamat, és el kellett adnom magam, és valószínűleg rám ragadt az, hogy hogyan kell ezt csinálni. Uh-huh. Vagy legalábbis nem tudom, hogy hogyan kell ezt csinálni, de hogy amit itt csináltam eddig, az működött. Úgyhogy aha, nyilvánvalóan ez nem egy olyan rossz út.
És más művész van a családban egyébként?
Nincs egyáltalán, semmi közünk nem volt ehhez.
Azzal, hogy küzdöttél? Nekem kellett küzdeni azzal, hogy én ilyen pályára adom a fejemet. Nálad ez
nem,
hogy
ez nem volt küzdelem egyáltalán. Figyelj, ez az volt a helyzet, hogy ezt én így meg... Tehát engem így szabadjára engedtek, így elég szabadon eresztett srác voltam. Nem nagyon szóltak bele a szüleim, hogy mit és hogyan kell csinálni. Igyekeztek egyengedni az utamat, és nagyon jó fejek voltak. Például tök szar suli, tehát nem voltak jó tapasztalataim az általános iskolából, ezért szakmunkásba tudtam csak elindulni. De az annyira pocsék volt, és annyira színvonal aluli, hogy... Tehát én lakótelepi gyerekként is azt éreztem, hogy ez nagyon gáz, amit ott előadnak, és azt én nem akarom csinálni. Géplakatosként kezdtem el tanulni egy csepeli szakmunkás képzőbe, majdnem a legaljasabbba, ami akkor volt. Tehát oda tényleg csak az ilyen rossz, hülye gyerekeket vették föl, akik nem voltak képesek máshova bejutni. De már elsőbe éreztem, szakmunkás elsőbe, hogy ez nagyon para, és kértem anyámat, hogy vegyen ki, és fizetős gimibe iratott be, mert nem volt máshova menni. Tehát ott csak úgy volt lehetőség. Uh-huh. Szóval így egyengedték az utamat valamelyest. Ez egy művészeti gimnázium volt, de semmi köze nem volt rajzoláshoz. És egy pocsékhely is volt egyébként. Tehát ott sem volt jó tapasztalatom a tanulásból, vagy attól, hogy az edukációt hogyan kell ilyen hivatalos módon művelni. Úgyhogy kész csoda, hogy már a könyvgyűjtő lettem, és hogy ez egyáltalán ez a vonal ez bejött, de ez egy későbbi sztori, ennek is van egy előzménye, ami tök érdekes, és teljesen tisztességes és rendes evolúciója volt, ezt majd később elmesélem. De hogy nem volt a családban egyáltalán semmiféle szakmunkások volt. Uh-huh. Apukám teherautósofőr volt, csirketápot szállított vidékre. Uh-huh. Az volt sokáig a munkája.
Nem is volt sokat otthon
akkor. Hát nem volt sokat, reggel korán elment, és egyébként focizott, és gyűlölöm a focit, és életemben egy labdát se láttam még, és soha nem is fogok valószínűleg. Apám nagyon jó focista volt, és a grafitis évek ellenére sem, tehát a nagy szám ellenére sem vagyok balhés, de például a faterom nagyon-nagyon jó verekedett. Egész, sajnos már nincs köztünk, aha, egy jó ideje, de egészen tulajdonképpen majdnem, hogy haláláig bunyós volt.
Figyelj, tudod, mi gondolkozom? Az, hogy grafitis közeg, csepeli gyerek, nagyon rossz géplakatos gimnázium, de közben meg a szüleid annyira jó fejek voltak, hogy így szabadjára engedtek, hogy te hogy nem kallódtál el, és hogy nem züllöttél le, mert ezeknek a kombinációjában szerintem nagyon könnyű, hogy az embert elkapja az, hogy rossz útra menjen.
Figyelj, züllöttem én elég sokat, és züllök most is egy kicsit, amennyit lehet. Szóval a grafitis évek alatt azért züllögettünk, de szerintem az szóval az embernek van egy normális értékrendje, amit valószínűleg többnyire otthonról tud hozni, akkor ezzel nem lesz probléma. Én a szüleim révén, és főleg a nagymamám révén, apukámnak az anyukája, akitől egyébként épp most onnan jövök. Ő már nagyon idős, és gondozásra és ápolásra van szüksége. őtől egy olyan értékrendet tanultam, ő egy ilyen urinőnek állította be magát, és azt a vonalat tolta. De hát az a 50-es, 60-as években ilyen nem volt, hogy urinő, érted? Szóval ott azért a komcsik mindent elintéztek, hogy ne legyen uraskodás, igen. De azért a mama ezt itt tolta, ezt a filmezet, nyomta ezt a nagyvilági életet, presszózott, haverkodott, felsővezető ismerősei voltak, tehát volt egy ilyen vonal, ami nem engedte, hogy nagyon prinya legyen. És valószínűleg innen ettől a vonalról rám ragadt az, hogy egy ilyen tisztességes emberként éljem az életemet. Ez adottság kérdése, szerintem az embernek a génjeiben van az, hogy el tud-e romlani, vagy nem. Én azt gondolom.
Valószínűleg igen, egyébként vannak erre kutatások, de hogy azért az is fontos, hogy mit hoz az ember otthonról.
Én ilyet tudtam hozni, de ezt is csak tehát idősebb fiatal felnőtt koromra jöttem rá, hogy azért nem voltam olyan gázos kölyök. Tehát nagyon hülyeséget azért nem csináltunk.
Na erre gondolok, mert azért könnyű lett belecsúszni tényleg az éjszakai festés közepén, vagy tényleg olyan konfliktusok.
A graffiti pont annyira volt balhés meg vagány műfaj, amennyi egy tinédzsernek kell ahhoz, hogy kielégítse a vadóc vágyait. Igenis vannak nagyon durva, tehát itt aztán tényleg voltak elmebeteg emberek, meg egészen extrém figurák. Éppen miatt volt jó közeg. Meg volt a gazdag budai gyerek is, meg volt a középosztálybeli sima belvárosi vagy akár vidéki srác is, és meg volt a nagyon lecsúszott akár intézetis ember is. Mindenkiből lehetett bármi. Mindenki a saját szerencséjének és a saját útjának a kovácsolója és egyengetője volt. Mindenki saját magán múlott, hogy mit hoz ki a saját életéből. Valószínűleg a közeg is, amiben mozogtam, nem volt egy full prinya közeg, így aztán egymást építettük, építgettük és terelgettük.
Na, akkor mi ez a könyvi gyűjtés, amit az előbb mondtál?
Erre annyira nem akartam nagyon kiélezni a dolgot, valójában...
De ki csinálsz könyvborítókat? Meg vannak magyar írókról is portré, és illusztrációid. Én itt reklámozlak, majd a leírásban ott lesz az Instagramod, meg a Behance-ed, mert szerintem vannak nagyon szuper dolgaid.
A könyvgyűjtés is a nagymamámtól jött. Valójában én már kicsi gyerekkoromban olvastam. Édesapám amellett, hogy egy ilyen 8. kerületi focista, balhés, telekitéri gyerek volt, és teherautósofőr, és nem tudom, szeretett a haverokkal kocsmázni, és egy ilyen vagány, nagyszájú, nagydumás arc volt. Ettől függetlenül apámról az az emlékem, hogy egész életében olvasott. Ő mindig, esténként mindig a könyvvel a kezébe aludt el. Többnyire ponyvákat olvasott, meg regények, meg mindenféle regényeket, de mindig olvasott. Nagyanyám óriási könyves volt, az ő anyukája. És 2011-ben, vagy 2010-ben kaptam meg nagyanyámtól a Bölcsesség 7 pillére című könyvet, ami Thomas Edward Lawrence-nek a saját életének a leírása. Ő egy katona volt, aki a 1910-es és 20-as évek között egy arab felkelést irányított, majd meghasonlott önmagával, és átállt az arabok oldalára, de nem a saját anyaországa Anglia ellen, hanem inkább csak az arab barátja Fejszál védelmébe, és ennek egy végtelenül lebilincselő, dupla kötetes 20-as évekbeli kiadását megvásárolta nagyanyám nekem antikváriumba, és úgy ez hozott vissza engem az olvasás világába. Ekkor már kezdtek lecsengeni a graffitis éveim, és tehát a figyelmem másra is tudott koncentrálódni. A graffitis évek alatt egyáltalán nem érdekelt a könyvolvasát. Előtt a tizenéves koromban, vagy kisrác koromban apám könyveit, főleg a vadász könyveit, Széchenyi Zsigmond könyveket olvasgattam, és a Zsiga annyira lebilincselően és szépen ír, ezt mindig korábbi ilyen kérdezfelelekben is elmondtam, hogy az egy gyönyörű, kikövezett utat tárt elém az olvasás megszeretése miatt. De évtizedek teltek el úgy, hogy ezzel nem foglalkoztam aztán. És mondom, jött egy ilyen sztori 2010-11 körül, amikor már voltam annyira tapasztalt firkász, hogy mással is törődtem, kulturális dolgok felé is. Tehát az építészet érdekeltek a tipográfia, minden egyéb, nem csak a graffiti. És akkor jött ez, az olvasás, és azt szokták mondani, hogy operába úgy kell menni, hogy nagyon jó darabot nézel meg, vagy színházba, különben nem fogod szeretni. Ez való igaz. Én egyszer voltam operába, és sajnos pocsék darabot néztem, és azóta sem mentem el, mert egyszerűen nem tudtam megszeretni. Az operát érteni kell, én pedig nem tudom még érteni. Egyszerűen nem tudom érteni. Ugyanígy volt az olvasással is, évtizedekig nem tudtam megérteni, mi abban a jó. Aztán egyszer egy olyan könyvet került a kezembe, amit nem tudtam letenni, ahogy nagyanyám mondja, hogy nem tudod letenni, fiam. És akkor így megszerettem, és elkezdtem ebből az irányba elindulni, és óriási könyvgyűjtő lettem. Na most, olyan lebilincs ez a sztorikat olvasok, főleg a világháború előtti írásmódból, ami egy sokkal, úgy érzem, hogy sokkal mélyebb és érzelmesebb írásmód volt, meg költőibb kifejezések voltak benne, hogy ez nekem nagyon megtetszett, és kezdtem el teljesen beleszeretni. És most ott tartok, hogy már mit tudom én, lassan 10 éve gyűjtöm a könyveket. Egyébként elég erősen beszűkült spektrumon mozgok, csak útleírásokat gyűjtök, meg kalandorok naplóit, meg felfedezők naplóit, amiből most már egy kicsit kacsingatok a földrajzi leírások és e felé, tehát most már történelemmel is foglalkozom valamelyest, meg történelmi összegzéseket, földrajzi felfedezések összegzéseit is gyűjtöm, ami azt jelenti, hogy nem csak konkrétan a kalandornak a naplóját olvasom, hanem olyan emberekét is, akik több kalandornak a dolgait szedték össze, és összegezték annak a tájegységnek, vagy annak a történelmi mozzanatnak a részleteit. Úgyhogy ebbe teljesen, ha szabad így fogalmaznom, csúnya kifejezéssel belebuzultam, úgyhogy ez lett a hobbim, hogy kiragadok egy-egy nekem nagyon tetsző és lebilincselő részt, amit úgy érzem, hogy megrajzolást kíván, és ezeket megcsinálom, ez nekem a hobbim, és akkor a munkám persze az, hogy ugyanúgy ott ülök a gép előtt, csak melóra rajzolok embereknek.
Hogy így ezt most végigmondtad, az ugrott be, hogy a te kezed munkájából kb. Amire legkíváncsibb lennék, az a Rejtőjenő A-tól Z-ig, bármi. Mármint ahogy ő ír, abban a stílusban
nem szereted? Csak, nem, de nagyon kevés Rejtő, gyakorlatilag még semmit nem olvastam ahhoz képest, amit a Rejtőből nekem be kell pótolnom, de a másik fele, hogy nekem egy nagyon, ha nem is példaképen, mert nem az ő munkásságát követem, de egy olyan magyar alkotó, akire iszonyatosan felnézek, és az illusztrát Tori világnak az egyik első nagyon erős impulzusa volt felém, Cserkuti Dávid. Ő annyira durván megcsinálta a Rejtőket, hogy az képtelenség überelni, úgyhogy meg se próbálom. Noha a saját stílusom az eléggé más, és lehet, hogy tök mást is ki lehetne hozni belőle, de nem piszkálom a Rejtőt, mert ő annyira jót csinált, hogy érdemtelen piszkálni. Tehát fölösleges egy ilyen reprodukciót csinálni, vagy próbálni ebbe. És Rejtő egyébként javíts ki, hogyha nem, de ő regényeket írt.
Igen, tehát igen.
Ő nem útleírásokkal
nem
foglalkozott,
útleírás, csak...
és egyelőre még túlságosan beleszerettem a valódi történetekbe, és kevésbé érdekel a fikció, hiába nagyon szórakoztató. Erre majd később, ha akad rá mód idősebb koromra, akkor majd rá fogok menni, de egyelőre még nem akarok ezzel foglalkozni.
Aha. És akkor még egy picit beszéljünk arról, amit szintén én az Instagramon látok, hogy szerencsére te vagy annyira, hogy mondjam, természetszerető, hogy azt látom, hogy amikor csak tudsz, elszakadsz a nagyvárosból, és rengeteget kirándultok családdal, és csak az látszódik, hogy erdő, erdő, mező, erdő, erdő, mező. Ez honnan jön egy csepeli srácnak?
Hát a Széchenyi könyvekből, honnan máshonnan?
Az
aki
miatt?
Széchenyi Zsigmondot elolvas, örökké megszereti a természetet. Abban a pillanatban, ugyanúgy, mint aki Fekete Istvánt olvas. Van, akinek Fekete, van, akinek Széchenyi, van, akinek mindkettő. Nekem főleg Széchenyi. És egyébként Fekete is, de nagyon kevés Feketét olvastam még el eddig, de azt is pótolni fogom. Egyszerűen beleszerettem a természetbe, ott akarok lenni. Elkezdett vonzani az, hogy ahogy a vadászok meg az erdőjárók beszélnek, azt szerencsére kevesen kérdezik meg, de előre elmondom a választ, valójában nem rokon szenvezem egyáltalán a vadászokkal, és a vadászattal cseppet sem. Egyáltalán nem tetszik, ahogy leölik az állatokat, nyilvánvalóan ez nem egy szép dolog. Azonban ennek megvan a saját maga létjogosultsága, és főleg ma olyan világban élünk, hogy egészen egyszerűen az ember annyira túlnépesedett, hogy muszáj szabályoznunk a vadvilágot, és kordában tartanunk, mert nem képtelenek vagyunk együtt élni úgy, hogy hagyjuk elburjánzani ezt az egészet. Ez sem a vadaknak, sem az embereknek nem jó. Nyilván a vadaknak az a legkevésbé jó, ha leöldösik őket. De egy valami fontos, az én azt vallom, és az a meggyőződésem, hogy az ember a természetről akar sokat tudni, elsősorban vadászokkal kell lógnia, illetve őktől tanulni, mert a vadászok a legjobban értenek a természethez. Ugyan a természetfotós is, meg az erdész is, meg a nem tudom ki még szintén ért ehhez a világhoz, de mégis jobban értenek a vadászok. Én vadászok könyveit olvastam, akiknek a könyvei nem arról szólnak, hogy hogyan puffantják le az állatot. Ahogy Széchenyi mondja, a vadászat vadfigyelés és erdőzúgás, de több erdőzúgás, így mondta. Tehát magában a természetben kint lenni, és annak minden csinyát, binyát ismerni, egy olyan izgalmas világ volt nekem, hogy ezt meg akartam tanulni, és ezután elkezdtem kajtatni. Egyébként a firkászok nagyon hajlamosak ilyen fanatikusan művelni dolgokat. Tehát számtalan más firkász ő ismerősöm, aki grafitis címbim volt, ugyanilyen fanatikusan művel hasonló dolgokat, nem pont a vadászat szeret, vagy a vadvilág szeretetét, hanem mit tudom én, autó tuningoló lett, vagy ne adj Isten, épp lakásfelújító, de ugyanolyan szenvedélyesen műveli, mint a grafitit. Tehát ez jellemző a firkászokra, a fanatizmus, az ilyen belebuzulás a dolgokba, és így izomból csinálod. Én is, amikor csak tudok, megyek ki, megszerettem, megtanultam a vibrálását, úgy érzem, hogy ez vagyok én már sok éve, és szerencsére ilyen platformokon otthonosan kezdtem el mozogni, saját magam megtanultam nyomokat felismerni például, meg minden ilyesmi egyébet, és most már elmondhatom, hogy van olyan barátom is, aki elvisz ide-oda, és a kedvenc területemre az őrségről, de ez már egy teljesen modern és új sztori, ez egy új felfedezés nekem, úgyhogy ezt kár említenem.
Jó, akkor még csak egy minimál utolsó ilyen kvázi szakmai... Elbeszélgettük az időt, csak ilyen kis szakmai lezárás, hogy a legutóbbi munkád viszont meg teljesen különbözik bármi mástól, csak hogy nem a reklám helyett, csak megnéztem Instán, hogy a BMW-nek csináltál autós témás, de ugyanolyan azért Nikonvanos, neonos, noáros, de abban már autó is van, jármű, tehát hogy azért, hogyha valaki grafikával foglalkozik, vagy aki ért hozzá, az pontosan tudja, hogy emberek szoktak így azért szakosodni, hogy van, aki alakokat, van, aki tereket, és neked tök jó a palettád, mert van grafitid, tipózol, a könyvborító, filmplakát, most autót is rajzoltál, ez a szabadság.
Ha csak ezt az egyet ragadjuk ki, akkor ez onnan jött, hogy csináltam egy saját sorozatot, ez a Neon Noir, ahol ezeket a neon fényes dolgokat ki akartam maxolni. Volt egy ilyen vonal, hogy korábban rajzoltam már ilyesmiket, és úgy éreztem, hogy nem hoztam ki belőle elég sok dolgot, illetve annyit, amennyit ki lehetne saját magam számára hozni, és csináltam egy ilyen sorozatot. Erre felfigyelt egy ügynökség, aki dolgozik a BMW-nek, meg azt hiszem még a Porsche-nak is, meg több más. Tehát ez egy német ügynökség, aki csak ezzel az nagy autócégeknek.
Ja, igen, ez nem csinál... magyar projekt, ez egy nemzetközi
projekt volt, de én a magyar kirendeltségnek, ennek a kiszolgáló vállalatnak, hogy hívják ezt,
ügynökségnek
dolgoztam. És ők pontosan a Neon Noir miatt kerestek meg. Tehát látják ezt a Behance-en, és konkrétan ezt. A Universal Picturesnek is a saját munkáim által. Tehát én nem házaltam munkákért, szinte soha. Nagyon kevésszer volt ilyen. Ahova házaltam munkákért, azt el is mondom, viszont az nem igazi munka volt, mert ingyen ajánlottam fel a szolgáltatásaimat, azok a kedvenc zenészeim voltak, akik viszont vissza is jeleztek. Így csináltam például a Kenichi borítót. Kenichi zenéjét nem feltétlenül szeretek minden dolgát, mert ő egy ilyen japán techno, és azért nem hallgatok feltétlenül technót, sőt, otthon elektronikai zenét is hallgatok, de nem olyan sűrűn. Viszont Kenichire nőttem fel, meg az ő vizuális világára, meg a klipjeire, meg mi ilyesmi, a 90-es években, és ez megmaradt nekem. És egyszer írtam neki, meg volt, amikor grafitit festettem, és témákat kerestem, és az egyik ő klipjéből kiragadtam dolgokat, és azt festettem meg. Erre ő felfigyelt, fölvettük a kapcsolatot, és így. Tehát az egyedüli dolog, amire én magam lobbiztam, az a zenészeknek a vonala, viszont azért nem kérek pénzt. Aha. Mert azt szeretetből és tiszteletből csinálom, mint egy gesztusként ő nekik megköszönni. De volt olyan, aki nagy kedvencem, és soha az életben visszaírásra sem éltatott, de ez egy ilyen dolog. Hát most nem tetszettek neki, vagy nem tudom. Ez a sztori így működik. Tehát pont a BMW-s meló az így jött.
Aha, tök jó. És akkor még most, ami eszembe jutott, a konyhában elejtetted, hogy punk voltál?
Én még most is az vagyok. Amúgy.
Ilyen most szépen fésült hajjal, ingben nálam, nem adott be a nézőimnek, hogy te punk vagy.
Én több éve megmondom őszintén, hogy több éve valójában rock and roll és rockabilly buzi lettem, aha, és teljesen bele vagyok szerelmesedve ebbe a műfajba, és elég sok ilyen jellegű zenét hallgatok, úgyhogy ezt a egyrészt a régi könyv, régi világ szeretetéből adódóan, másrészt ebből a zenéből szeretetéből adódóan ezt az inges, kicsit elegánsabb, kicsit jampi vonalat próbálom megkövetni. Ez nyilván egy tudatos, minden ember egy kicsit, tehát a felnőtt emberek is néha hordanak olyan dolgot, amivel azt mutatják, hogy ők kicsodák valójában. Tehát szerintem jót tesz az ember lelkének, hogyha te lehetsz valaki, hogyha van egy ilyen személyiséged, az egy ilyen építő jellegű, amiben lehet kapaszkodni lelkileg. Ez egy ilyen dolog, ezt nem kell szégyelni. Úgyhogy igen, nagyon sok punk zenét hallgatok, meg járok koncertekre, ilyen hardcore koncertekre, meg ilyesmi, meg metal koncertekre is. Rock and roll koncertekre egyelőre még nem járok, de az a világ még így ilyen koncert vonalon távol áll tőlem egy kicsit már, mint hogy oda még nem jutottam el, hogy ez ilyen fanatikusan ezt műveljem.
Pogó közben azért a kezedre vigyázzál.
Figyelj, legutoljára az Exploited-en pogóztam. Most lepauzoltad?
Nem.
Legutoljára az Exploited-en pogóztam. Sajnos a feleségem pont látta, mert a haverjaim csináltak egy élő videót. Egyik legjobb gyerekkori barátom Londonban él. Ő egy ilyen ős punk hardcore-os metálos srác, de nem úgy néz ki ő se nagyon. Illetve most már megint úgy néz ki, amilyen le is szittam, mert volt egy nagyon jó ilyen elegáns brit korszaka, és úgy szerettem, hogy ő olyan. És mondta neki, hogy basszus, hova tűnt ez a csávó? Pont most két hete voltunk együtt, és pont látta, hogy megőrülünk, és akkor már azért így lecsúszott egy csomó pálinka, vagy nem tudom micsoda, és az első, a pogonál, ahogy bementem a Ploited tömegbe, rögtön mindenemet elhagytam, leszakadtak a jelvényeim, lelógott a kabátom, és azon széttéptük egymást. De hát ilyen egy ilyesmi koncert. Dead Kennedys-en is toltuk legutoljára A38-on. Úgyhogy azért megvan ez a vonal. Hát igen, ilyen rocker, punk, gördeszkás arc voltam. Aztán jött egy kis elektronika, aztán jött egy rap vonal, a graffitiből adódóan. Tulajdonképpen egy ilyen multikulti, igazából mindig ilyen underground vonalon mozogtam, de mindenbe belekóstoltam egy kicsit, és valójában nem tudom azt mondani, hogy meguntam bármit is, mert ugyanúgy, hogyha megszól a 90-es évek hiphopjaiból bármi EPMD, régi Kool G, vagy mit tudom én például sosem voltam Wu-Tang rajongó, de egy csomó minden más, mit tudom én, nagy kedvencem Mobb Deep, Capone Noriega, meg ilyenek, ami tökre nem néznéd ki belőlem, de imádom őket, és bármikor megszólal egy ilyen beat, azt mondom, hogy úristen, mekkora. Ugyanúgy, hogy bármikor megszólal egy dögös punk, hardcore, vagy Metallica dal, vagy bármilyen metal, más metal, arra is azt mondom, hogy dögös. Ezek olyan dolgok, hogy az ember igenis legyen nyitott egy csomó mindenre, főleg nekem, mint a ilyen kreatívnak, tök jó, hogy inspirációt szerzek egy csomó helyről. Thank you.